FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában. A mai vendégem egy olyan kivételes ember, aki azok közé tartozik, akikkel azt hittem, hogy sose fogok találkozni, vagy legalábbis testközelben nem fogok hozzájuk kerülni, és vannak ilyen sportolók, művészek, és akár ennek a kombinációja is. A mai vendégemet nem úgy ismertem meg, mint akinek köze van a sporthoz, aztán később, ahogy így az évek teltek, és jobban bekerültem a magyar sportvilágába, tudtam meg, hogy mennyi köze van a sporthoz, azon belül is a labdarúgáshoz. A mai vendégem Hevesi Tamás. Szia, Tamás!
Szia, köszönöm a meghívást, örülök, itt lehetek.
Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy. Én alapvetően azt gondoltam, hogy te egy dalszerző, előadó művész vagy, és valahogy mindig így jött a fejembe. Aztán kiderült, hogy te neked a labdarúgáshoz is nagyon sok közöd van, és Számomra borzasztóan érdekes ez a téma, amit amúgy többször már ki is fejtettél, vagy részben érintette, hogy hogy tudsz összekötni két dolgot, a sportot, olyan szinten, hogy napi rendszerességgel van lényegében jelen az életedben, és hát van az előadó művész, ami meghatározta az egész eddig életedet, sőt azt is, hogy a földbolygó melyik kontinensén éltél, vagy melyik országában, és hogyha jól tudom, több mint 100 országban jártál, és azt nem a sportnak köszönhetően, hanem a művészi pályafutásodnak, vagy karrierednek köszönhetően. De mindenek előtt hogy vagy?
Köszönöm nagyon, hogy jól köszönöm. Alaphelyzetben nagyon várom a tavaszt, nem szeretem a telet, és minden évben, mivel, hogy említetted, hogy valóban több mint 100 országban jártam, nálunk ez ilyen tradíció, megbeszéltük a családdal, a feleségemmel, Krisztivel, hogyha lehet, akkor a valami depressziós, sötét, szürke, ónos, esős, ködös télből szeretünk elutazni, és pozitív energiákkal feltöltődni. Ez idén kimaradt, mert talán az elmúlt 15 évben nem is volt ilyen, hogy kimaradt volna, vagy a 20 évben sem, mert február 14-én volt egy számomra fontos állomás, egy 30 éve vagyok szólista, énekes, zeneszerző, vagy mindegyik hívom magam, és egy ilyen nagyon szép köszönetet, egy szeretett koncertet szerettem volna tartani, meg is történt, teltháza gyönyörű volt a Ramárd Színházban, akusztikus koncertet vonósokkal, kiegészülő vendégművészekkel, Gubik Petra, Ferenci Gyuri, Kövi Bálint, cselló művész, és hát állva tapsoló közönség, tehát egy azt gondolom, hogy sikerült egy olyan estét szerezni magunknak, egy olyan örömforrást és egy olyan hálát, amit én kapok a közönségtől nap, mint nap, egy kicsit visszaadni, hogy nélkülük én igazából nem is léteznék. Hiszen a közönség tette azzá, amivé lettem. És mivel annyi tennivaló volt a koncert kapcsán, mivel ezt most én szerveztem, tehát én egy személyben szinte, nyilván nem egy személyben, van egy kis csapatom, aki mindenben nagyon segítőkész volt és segített, de azért a hátamon volt minden felelős döntés, minden természetesen nekem kellett koordinálnom, de az úgy képzeld el, hogy az utolsó, hogy a büfé ott nincs, tehát hogy azt is nekem kellett intézni, hogy lesz a fogadás, hogy kik jönnek, hogy lesz, mint lesz, meg hogy a virágcsokor mikor jön be a színpadra, vagy mikor köszöntjük fel Kövi Bálintot, ha már Bálint napon volt, Valentin napon a koncert, meg a basszusgitárosom a Giret Gábornak születésnapja volt. Tehát, hogy ilyenekről nem elfeledkezve, közben egy ilyen egészen furcsa atmoszférájú koncertet képzelj el. Fantasztikus mennyi üzenetet kaptam azóta is, és nem az, hogy jaj, de jó volt, meg szuper volt, hanem ilyen szuperlatívuszokról beszélnek a koncertről, és ez nekem egy nem is tudom, libabőr. Tehát amikor azt kapod vissza, vagy annál sokkal többet, mint amit gondoltál. És idén emiatt, hogy sok médiába mentem, természetesen próbáltam hirdetni az, hogy akik kíváncsiak a zenémre, és szeretik azt, amit csinálok, hogy megtiszteljenek, és eljönnek erre a koncertre. Úgyhogy ez jól sikerült, mert teltház lett, de természetesen a rengeteg tennivaló miatt úgy éreztem, most nem tehetem meg, hogy elutazunk, még csak egy két hétes se. Tehát idén ez most kimaradt, de egyébként most már látom a tavasz első jeleit, nagyon várom, amikor valóban csicseregnek a madarak, és kék az ég, és süt a nap, és már ilyen már el lehet tenni a kabátokat, sálakat, sapkákat, stb. Úgyhogy egyébként nagyon jól vagyok, köszönöm, és ez nagyon nagy feltöltődést adott ez a visszaigazolás, hogy akik eljöttek a koncertemre, meg akik nem tudtak bejutni, azok már várják a december 5-én csinálok egy másik tematikájú koncertet, Budapesten, a Magyar Zeneházában, gyönyörű helyszín, még sosem játszottam ott, úgyhogy az lesz a újabb ilyen szempontból egy ilyen kikacsintása az életműveimből, vagy pályámból, vagy nem is tudom, hogy ki ezt fogalmazni.
Azon már én is ott leszek, ezt megígérem neked, hogy ha marad. Igen. Én nagyon-nagyon szeretem azt, amit csinálsz.
Köszönöm.
Nagyon, és most így, ahogy utána olvastam és kutattam az anyagok között, valahogy úgy tűnt, de lehet, hogy csak én nekem jött ez így le a hírekből, hogy egy picit eltűntél egy időre, és most, mint hogyha egy ilyen újabb nagy lendületet kaptál volna, és mint hogyha most így elindultál volna, bár azt nyilatkoztad, hogy azért nem nincsenek új számaid, mert hogy nem tudod, hogy hol tudnád ezt közzé tenni.
Így van.
És utána indultál a YouTube csatornád és a podcast műsorod, és amihez gratulálok, mert szerintem nagyon köszönöm. Szép számokat, és nagyon-nagyon jó vendégeket hívsz meg, és nagyon értékes beszélgetések vannak fent rajta.
Nagyon köszönjük.
És ez olyan, mint hogyha valaki egy újabb lendületet fogni, és ahogy beszéltél erről a 30 éves koncertről, a 30 évet átfogó koncertről, vagy előadásról, ez ilyen abszolút mérföldkőként, és de olyan mérföldkő, mint hogy innen még rugaszkodni szeretnél egyet, és ezt azért...
Jól látod.
Ezt jó hallani is, és jó látni rajta, de azért van közünk a sportod és a zenéhez is. Persze. Ebben a műsorban fogunk mind a kettőről beszélni egy picikét.
Persze.
Mi volt előbb? A tyúk vagy a tojás? Mert hogy az, hogy biztos, hogy van a kettőnek egymáshoz köze, mert a sportot is lehet művészén űzni, tehát vannak olyanok, akik művészi szintre emelik a sportot, és azért a művészeknek sem állt szerintem az a fajta szabályozottság, amit egy sport meg tud nekik adni, egy olyan keretrendszer, ahol a művészek ezen belül tudnak mozogni, vagy támaszkodni erre, mert nagyon sok művész, akit én legalábbis ismerek, akár a közvetlen környezetemben is, úgy engedik el a felelősséget és a dolgokat, hogy hát én művész vagyok, én ilyen vagyok. Mm-hmm. De hogy aki mögött ott van egy sport, és ugye te azért már hosszú évek óta edzősködsz, vagy akár űzted is a labdarúgást, mint játékot, mit adott neked a labdarúgás? Ezt majd átbeszéljük így közben. Jó. Ahhoz, hogy te olyan művészé várja, hogy előadó művészé, zeneszerző, amilyen vagy. De az alapvető kérdés, mi volt előbb, a sport, mm-hmm. vagy a művészet?
A szüleimnek nagyon sok mindent köszönhetek, szinte mindent, nyilván, mint minden gyermek. Ők mesélték, mert ugye a pszichológiai tanítja is, hogy 3 éves korunk előtti dolgainkra nem emlékezhetünk vissza. Még nem alakult ki az a fajta memóriakép, amit elő tudunk hívni. Állítólag én 3 éves korom előtt, a Gyulán, ahol én felnőttem, a hétfőn akkor még nem volt adás a Magyar Televízióban.
Erre még én is emlékszem.
És szerencsések vagyunk, hogy a román határon, ugye Gyula közel van a román határhoz, a román televíziót be tudtuk fogni a kékes televíziónkon, és a fehér hangyák, a feketék ellen egy kicsit, hogy a szöszös képen keresztül a Tom és Jerry már akkor ment ott, meg a mindenfajta hollywoodi rajzfilmek. És a Foxy Maxi Matróz lett című dal, ezek szerint megfoghatott engem akkor, mert én a hónom alá csaptam, és a szüleim elmesélése, tehát gondolom, hogy miért találták volna ezt a sztorit, sőt a testvéreim is ezt mondták, hogy hónom alá csaptam, hogy volt egy kis hintalovam, meg volt egy műanyag benjom, amit kaptam így már akkor ugye játékként, és elkezdtem utánozni, ami a rajzfilmben történik, a Foxy Maxi Matróz lett című dalt, és ilyen kicsit pöthén, kicsit sejpítve énekeltem. Ez volt az első jel annak a szüleimnek, hogy láthatóan a muzikális lélek vagyok, és nem értettem, miért irattak be, hiszen mikor az ember 6 éves, akkor miért értené meg a szüleinek a döntéseit, utólag őket igazolt minden, hogy a énekzenei általásiskolába irattak be Gyulán, az a legmesszebb volt az egyes számú általásiskola házunktól, nagyon mérges voltam szüleimre, hogy még tudtam volna minden a fél órával többet aludni, hiszen a közvetlen közelünkben volt a 2-es számú, a 3-as, meg a 4-es számú általásiskola is, viszont énekzenei tagozat csak az 1-es számú általásiskolába volt, és oda irattak be engem. És kórusba jártam, mindenki ez a családon belül van valami zenei kötődés, tehát mindig a zenénél tartok. Édesanyám kórusokban énekelt, templomi kórusokban énekelt, gyönyörűen 4 szólamban, arra még én is emlékszem. Tehát nagyapám, nagymamám, az ő nővére és anyukám gyönyörűen szólalt az én templom énekeket. A apukám, édesapám pedig tangóharmonikázott, és utána szintetizátort is vett, és szórakoztatta a baráti körét. A nővérem ének rajszakos tanítónő, tehát ott is benne van az ének. A bátyámmal közösen zenéltünk is, meg mai napig zenél, meg ő is tanít is gitározni, úgyhogy az Imi bátyám például az automatikus a zene, és akkor itt vagyok én, aki először komoly zenét tanultam. Nagyon büszke vagyok rá, hogy elég komoly lexikális tudást szedtem össze a komoly zenében. Érdekel is a komoly zene nagyon. Rengeteg óriási mű van a világban, amit én nagyon sokat hallgatok kocsiban is, és szoktam mondani, hogy sokfajta zene van, de van, ami nekem már zaj. A komoly zene az nem tud zajjá válni, azt meg kell élni, azt le kell ülni, azt hallgatni kell. Adott esetben becsukott szemmel, kicsit gicses kép, ropogó tűz mellett, de nagyon-nagyon szép gondolatokat ébreszt az emberben. És mellette ugye a hangszerekkel elkezdtem tanulni, Nagyapám ugye citerázni tanított lúttollal. A Békés Banda egy nagyon híres népzenekar volt, abban a bőgős kiválásával megőrösödött állások megkerestek, és a háromhúros népi bőgön nagy bőgőztem, és mellette hegedülni tanultam. Sajnos a hegedű tanárnővel nem volt jó a nexusunk, ezért vadászkürt lett a hegedűből.
Ezt is olvastam, hogy azért lett, mert hogy a senki nem választotta?
Ha senki nem választotta, a trombitát, harsonát, videlt, az vitték, mint a cukrot. Ezt a nagy vadászkötött senki. Nekem ez a különbség már akkor is bennem volt, hogy akkor inkább a kuriózum felé fordultam. És mellette a bátyám atlétizált, Gyulán, és az egyes szám általános iskolában bármilyen sporták volt, ugye az iskolák között volt ilyen verseny, biztos nálatok is volt, az iskolák között még van ilyen sportverseny, utcai futóversenytől kezdve mindenféle. És azt vették észre, hogy én akármiben elindítottak, hogy mindenben jól szerepeltem. Például szertornáztam, ezt kevesen néznék ki belőlem, meg én is magamról.
Az magas vagy amúgy.
Igen, az én magas is vagyok, meg nem olyan az izomzatom, stb. De például a kézilabdában nagyon mondták, hogy magas vagyok, balkezes vagyok, és ballábas. Tehát ez mindig egy ilyen szempontból egy kincs. Hozzáteszem, hogy balkezes író voltam, tehát balkézzel írtam, és a kommunista rendszerben nem lehettem, én renitens vagy. Tehát ráütöttek a kezemre, hogy meg kell tanulni jobb kézzel írni. Komolyan. Tehát mai napig mind a két kézzel tudok írni. És a sport egyszer csak bejött az ajtón, tehát azt nem tudtam, hogy mit, mert mindent szerettem csinálni. Tehát a futás volt, ugye mezei futóversenyeken indultam, a kisebbeken, nagyobbakon, 10 km, 5 km, tehát volt ez a középtáv vagy hosszú táv. Aztán elkezdtem atlétizálni. Nagyon tetszett a környezet, Gyulán, nagyon szép volt a mai napig, nagyon szép az atlétikapálya, és a bátyám, ő már atlétizált, és akkor egyszer le is mentem vele, és megnéztem, milyen az egésznek a hangulata, és elkezdtem atlétizálni. Tehát a sport alapja, sokan mondják, az atlétika. Nálatok a vízilabdában is ugye nagyon fontosak az atlétikai mutatók mindenkinél, ezeket ugye szokták mérni is, és azt vettem észre, hogy ott ragadtam, és szeretek oda járni, hogy gyulai sportegyesület.
Hányos voltak?
Szerintem olyan 10 lehettem, 9. Igen. És előtte mondom, a kézilabdában nagyon komoly jövőt látok, és 400 méter sífutásban látok benne nagyon komoly jövőt, olyannyira, hogy atléta edzők mutogatták, hogy úgy futottam a 400-at állítólag, ezt ők látnak engem kívülről, én nem, hogy nem volt ilyen nagy kilengés a fejemnek, amíg futottam, tehát hogy eléggé sikerült azt a tempót fölvennem, ami állítólag aerodinamikai szempontból segítség lehet egy jó haladáshoz. Uh-huh. Aztán igazság szerint futni sosem szerettem, belegondolok, inkább szórakoztatott. De nem voltam nagy futó, tehát akik nagyobb becsülök, akik minden nap futnak, mert ez egy olyan, mint egy ilyen elvonási tünet, hogy egyik nap kihagyod, akkor már vakaróz, hogy miért neki.
Hát a sokáig csinálsz, amit az, ha hirtelen a bajod, akkor függőséget okoz, tehát ilyen hiány lép fel.
Így van. És azt képzeld el, hogy azt vettem észre, hogy érdekel a gátfutás, rövidebb sprint számok, nem voltam lassú, nem voltam elképesztő gyors, de gyors, inkább mondtam, hogy gyors voltam. És akkor távlugrás, magasugrás, stb. És akkor elindítottak, talán emlékszel rá volt, hogy 4 próba. Aztán 5 próba, és ezeken megnyertem elég sok versenyt. Sőt, mondhatom, országos versenyt is nyertem. Sőt, most mondom, a 8. általános iskolás koromban, tehát 14 éves vagyok, Tatán az úttör olimpián, kislabdahajításban, a kék jelek, és sose felejtem a nagy ellenfelemet, dobtunk egy óriásit, ő is és én is. És akkor 2 vagy 3 az országos csúcstartó voltam. Ugyanígy voltam 60 méter gáton, fedett pályán, pár napig vagy hétig országos csúcstartó. Tehát nekem az összetett atlétika nagyon, nagyon tetszett. Nem szeretek egy valamit csinálni. Tetszett az, hogy van benne magasugrás, távlugrás, gátfutás, síkfutás, ugye súlylökés, stb. És aztán a legnagyobb eredményem nyilván egyéni bronzérem volt Magyarországon, amikor fölkerültünk, sosem felejtem el, akkor ment a Kunta Kinte, a Gyökerek című sorozat, és Tobinak hívták a főszereplőt, és a Szigeti Pista bácsi az akkori edzőm, amikor a Népstadionban volt, akkor még Népstadionnak hívták a versenyt, az országos döntő, egyéni atlétikai, 8 próba, ez már 8 próba, és képzeld el, hogy minden számomban a 8-ból 7 számban új egyéni csúcsot csináltam, még arra is emlékszem, 6-80-at ugrottam távolba, tehát 10, hány éves voltam? 15 éves voltam. Magasban 198, tehát hogy elég jól mentek a dolgok. Gerelyhajítás, sajnos Szigeti Pista bácsit imádtam, de nem volt egy jó gerelyhajító edző, úgyhogy úgy dobta meg a gerelyt, mint a gyulai parasz gyerek följön a fővárosba, és kezdve így szállt, mint a helikopterek, és volt hegye az apai, és így lett valami egész, ahhoz képest elég olyan 58 méter, vagy valami ilyesmi.
Ezek nagyon komoly számok, amiket mondasz.
Hát 96-40-et dobtam kislabdába, 96 méter 40-et dobtam 8. koromban. 96-40.
Az nagyon-nagyon sok.
A gyulai, az egyes száma általános iskolában, az udvarunk,
kicsi volt a pálya, az biztos.
60 méter hosszú volt, és a gyulai vár előtt mérték a dobásaimat, ott ilyen 92 méter dobtam ilyet. Úgyhogy érdekes, mindig ilyen alkatom volt, hosszú karom van, mi neked, csak te izmos vagy, én kevésbé, és valószínűleg nekem a fizikai mutatóim jók voltak, tehát az erőkar a fizikából tanultuk, tehát hogy valószínűleg jó volt a technikám, és képzeld el, hogy azért lettem harmadik, mert a súlylökésben akkor nekem 13-80 volt az egyéni csúcsom, az nem egy nagyon nagy szám, de nem rossz. És képzeld el, hogy kétszer szektoron kívül löktem, és 3 lökés van. Ott úgy van a pontozás, hogy nagyjából 1 cent, ez 1 pont. Tehát ha én ott 3 szektoron kívül, akkor én nem, hogy harmadik vagyok, utolsó között sehol. Kellett egy biztonsági, nem is forogtam semmit, csak így löktem egyet, 9-80 volt, tehát ott buktam 400 pontot durván a saját egyéni csúcsomhoz képest, és ott ment el az, hogy nem sikerült megnyernem. Az egyéni, de nagyon boldog voltam így is, és akkor a Szigeti Pista bácsi, mikor ugye ugrottam ezt a távugrást, vagy nem is tudom már melyik számlá, és bekiavette, szép volt, Tobi! És így körbe-körbe ment a hang, az üres szinte, ez csak a szülők meg hozzátartozók vannak ott ilyen atlétika versenyen, utánpótlás pláne. Ez volt az atlétika, és mellette egyszer csak azt vettem észre, hogy Gyulán akkor NB2-es csapat volt, nagyon komoly futball, Kocsis Lajos ott játszott a Honvédból, és a világ egyik legjobb játékosának tartották. Egy Gyulár igazolt, úgymond csúnya szóval levezetni, és akkor én már jelentkeztem, mert az atlétikát nagyon szerettem, de valahogy hiányzott a játékosság. Megtanított az atlétika sok mindenre, hogy úgy győzd le a másikat, hogy tegyél többet, edzél többet, sokkal többet kell tenni azért, hogy le tud győzni a másikat, és föl van festve a fehér vonal. Tehát itt nincs mese. Itt vagy gyorsabb vagy nála, vagy lassabb vagy.
Viszont elég objektív sportág ez.
Ez maximálisan. És azt vettem észre, hogy ez a fajta fegyelem, ez a fajta, hogy maximalizmus, az nagyon jót tett a minden területen az életemben. Tehát a sport, mert azt kérdezted a sportnak, mit köszönhetek például ezt. A maximalizmust, a sportszerűséget, a makulátlan életmódot. Tehát engem, meg sőt, mai napig, ha már zenére átkacsintunk, például a zenekaromnál tilos az alkoholfogyasztás. Azt mondtam mindenki, ez egy munkahely, ez egy koncert, megkapják érte a tiszteletdíjukat, mindenki. Aztán, hogy utána, amikor az emény mit csinál, vagy az magán, ügye. De bocsánat, ez egy olyan, mint egy céghez.
A sportban is így van amúgy.
Így van, pontosan. Tehát magyarul annyi mindent kaptam a sporttól, mindent megtanultam, például legyőzni önmagamat. Amikor ugye a hosszú távfutásnál, amikor eljön a savküszöb, akkor nem azt mondod, hogy na most akkor kiállok, hanem most még összeszorítom a fogam, és még futok, mert tudom, jól előbb-utóbb átesek a holtponton, és utána megint tudok gyorsítani. Vagy, amikor a legfontosabb pillanatban nem úgy sikerül egy ugrás, levered a lécet, és már csak egy javítási lehetőséged van. Hogy micsoda koncentráltság kell arra, hogy magas ugrásról beszélek, hogy akkor a lépés hosszat, minden, hogyan, tehát ez egy autogén tréning szinte, csak akkor ezt még nem tudtuk magunknak megfogalmazni, hogy átgondolom, hogy mozdul a kezem, hogyan homorítok hátra, hogyan emelem meg a csípőmet, hogyan a bicskából, hogyan nyújtom ki a lábom, hogy beleakadjon a léc. Tehát, hogy ezt át kell gondolni, és ezt mindet, hogy pár perc alatt össze kell magad rakni. Ez mind a sport. Ez minden a sport. És akkor képzeld el, akkor jelentkeztem a gyulai ifi csapatba, hogy hát figyelj, olyan fizikai számokat produkáltam a ottani futballistákhoz képest, hogy nem voltam labdaügyes egyébként nagyon, mondjuk úgy, hogy nem voltam ügyetlen, de nem voltam labdaügyes, nem voltam technikás, viszont 3-szor annyit tudtam futni, és sebesebben, mint adott esetben az akkori játékostársak, és egyszerűen csak azt vettem észre, hogy hoppá, és rúgdosgatom a gólokat, és azt hiszem a gólkirály is lettem, középpályás létemre, 38 gólt rúgtam a bajnokságba, úgyhogy nem érúgtam a 11-eseket. És azt vettem észre, hogy elkezd érdekelni a futball. De úgyis komolyabban is. És a, hát 17 éves voltam, amikor debütáltam Gyulán, az akkori NB2-es csapatban. Óriási élmény, és nézd meg, hogy amit kérdeztél, milyen jó kérdés, a zene és a sport mennyire kéz a kézben tud járni. Hogy akkor már ugye bontogattam a szárnyaimat, mint már kaptam első gitáromat, elkezdtem dalokat tanulni, saját előbb autodidakta módon gitároztam, aztán megvettem a Muszti Dobai gitártáblázat, aztán beiratkoztam gitártanárhoz, aki nem volt túl jó, de legalább megtanított dolgokra, és azt vettem észre, hogy elkezdek dalokat írni. Tehát 13 éves voltam, 12 inkább, már dalokat írtam 13 éves koromban. 14 éves koromban írtam a Jeremy című dalomat, ami azért utána 2 évig rajta voltam a magyar slágerlistán, például. És azt képzeld el, hogy ezen a bizonyos mérkőzésen nyertünk egyébként 3-2-re. Ózd ellen volt a mérkőzés, ha jól emlékszem. És megszereztem, hogy kipattanó voltam, mert nem fejeltem jól, féltettem a fejemet. Ezért a 16-oson kívül kipattanóra rakott az edző, Himmel Pista bácsi. És ott a kipattanó, megszereztem a labdát. Végig nem értem miért, átlósan az ellenfél kapujáig vezettem. Nem ért utol senki labdával. És nem tudom, miért kerültem át jobb oldalra. Tehát, hogy nem egyenesen támadtam a kaput, hanem még hosszabb távot tettem meg, mint kellett volna, és bal külsőben, bal lábas vagyok, bal külsőben rúgtam el, hosszú kapufa lett, és ugye fizika, mint a biliárnál, kifelé pattant. Ha azt én bal belsővel rúgom, a kapufáról bement volna, és kérdez, akkor 5000-en voltak kint ezen a mérkőzésen, akkor nagyon sokan jártak még labdarúgó mérkőzésre, ugye óriási tapsot kaptam, hatalmas tapsot, és mit csináltam? Meghajoltam. ez ilyen automatikus volt, tudod, érted?
Mert ugye a közönség... Néztetek a többiek.
Mi nézett mindenki szerintem, igen.
Nincs oda műsor.
Képzeld el. Szóval itt van az, amikor összefonódik a kettő, hogy hirtelen nem tudtam éppen most melyik vagyok.
Hát figyelj, azért van egy picit szürreális az, hogy egy előadó művész zeneszerző így beszél a sportot. Tehát mondtál azért olyan szakkifejezéseket, meg hát látszik, hogy azért mélyebb benne voltál a sportban, úgyhogy én még nem találkoztam ilyennel, bár
köszönöm.
Hozzáteszem, hogy ez ilyen szempontból abszolút unikális, de hogy megvan az egymásra gyakorolt pozitív hatása, ez is biztos.
Így van.
Később utána a sportnál maradva elmentél edzői irányba.
Hú, ez érdekes volt, igen.
És hát van edzői papírod is, tehát, hogy végigvitted azt.
Igen.
És én ezt mondom, tehát, hogy azért alapvetően a művészek számomra olyanok, akik ilyen megvan az a fajta öntörvényűség, ahogy élik az életüket. De ahhoz, hogy valaki a sportban érvényesülni tudjon, akár mint sportoló, később, mint edző, ott azért sokkal több kritériumnak kell megfelelni. Úgyhogy a klasszikus értelemben te nem vagy olyan művész, mint a legtöbb művész, vagy mint a legtöbb előadó. Nem fordult meg a sose a fejedbe, hogy akkor egyik irányba elmozduljál?
Nem.
Mert ugye az életed az tele volt, vagy hát tele van mind a kettőnek az előnyeivel. Valahogy úgy sikerült integrálni az életedbe két oldalról is, és azért a sportolói pályafutás is azért egy teljes embert kíván. A művészi pályafutás is, az is egy teljes embert kíván, és azért valahol, lehet, hogy én gondolom rosszul, de van egy civil élet is,
persze,
amit azért nem okvetlen előadó művészként élsz, vagy sportolóként élsz, hanem csak úgy éled az életedet.
Igen. Ez teljesen véletlenül rajzolódott ez az edzői. Egészen pontosan úgy, hogy a Moszkva válogatottja itt járt Magyarországon. Moszkva váltott az a korosztály, én akkor az IFI-ben játszottam, még nem játszottam a felnőtt csapatot, tehát 16 éves vagyok, igen. És valahol itt edzőtáboroztak, és játszottak Békés Csabával, nem tudom, tudod, és edző mérkőzéseket bonyolítottak le, és aztán csináltunk Gyulán egy ilyen, vagy csináltak a gyulai vezetők, vagy nem tudom kik, csináltak egy ilyen mini tornát, hogy a Moszkva 1, Moszkva 2, tehát két korosztály, de a Moszkva 1 volt a U10, most U19-ek hívnánk, akkor IFI A-nak hívták, és az IFI B, az meg mostani U17. Tehát hogy így képzeljük el, én az U19-nek voltam mondjuk a csapatkapitánya, és volt egy U17-es csapat úgy Gyulának is, meg ugye Moszkvának is. És ezért volt ez a 4-es torna. Kikaptunk tőlük 3-0-ra, nem 4-1-re, bocsánat, Gyulán. A másik csapatukkal 0-0-át játszottunk, a mi csapatunkat azt hiszem 5-0-ra megvertük a saját U17-ünket. És Moszkvában megkaptuk a meghívást, visszahívást, hogy menjünk ki. És a gyulai vezetők mondták, hogy jaj, de jó. És Szilágyi Jani bácsi volt az edzőnk, sose felejtem el, és az indulás előtt pár nappal infarktus kapott. És nem tudott velünk tartani. és megkerestek el a vezetők, hogy akkor most mi legyen, mert nincs edző. És hát én voltam a csapatkapitány, már akkor is valószínűleg valamiért ezt kiérdemelhettem, és akkor megkérdeztek engem, hogy mit csináljunk, hogy én elvállalnám-e erre a két hétre, hogy amíg kint vagyunk Moszkvában, vagy 10 napra, 12 napra, igen, pontosan, hogy addig én a tréningeket megtartanám, mert hát azért volt már jó néhány tréning a lábamban, meg a fejemben. És mondtam, hogy persze, ezen nem fog múlni. És érdekesség, hogy ezt a tornát 20-0-ás gól különbséggel megnyertük, megvertük őket 1-0-ra, akiktől 4-1-re kikaptunk itthon, ráadásul egy általam begyakorolt szabadrugás variációból, amit ott találtam ki Moszkvában. És én voltam az elvégzője, de aki a Fábián Pisti, ő fejelte be a gólt. Volt egy elzárás, volt benne sok minden kis apró trükk, ami akkor talán még nem volt annyira jellemző, pláne egy ifi csapatnál. És utána az ő kettes csapatokat megvettük 3-0-ra, és a mi csapatunk az U17-nek meg akarták mondani, hogy akkor lejátsszuk velük, legyen valamilyen szoros meccs, hogy nem kell őket nagyon megvenni. És ők voltak felháborodva az U17, mit képzelünk, ők simán adott esetben még szoros lesz a mérkés, hát 16 lett közte. Mondtam, jó, akkor beletettünk mindent, és így lett a 20. És akkor kaptam egy Paul Breitner Adidas cipőt, a legjobb középpályásnak választottak ezen a tornán, és jöttünk hazafelé a küldöttsége, vonattal voltunk természetesen, és odaült a teljes gyulai vezérkar, hogy Tamás, nem akarsz ebben komolyabban foglalkozni? És mondtam, hogy nem. Tehát, hogy nagyon jó volt, nagyon éreztem magam, gyúratástól kezdve mindent csináltam. Tehát azt képzeld el, hogy amit ugye tapasztalatból, meg utána olvasásból, akkor még nem volt internet, világos, stb. És hazajöttünk, és egyszer csak fel már énekesi pálya, lementem Szekszárdra egy nemzetközi női futszál tornára. Ez futszál, tehát teremben zajló, 4+1-es játék, ugye, és nézem relátóra vezérkarral. És gondolom, kiszaladt a számon egy-két észrevétel, vagy gondolat. Mindig csak építő jellegű, hozzáteszem. És eljöttem, csak ott énekesi pályán miatt voltam ott, énekeltem egy pár dalt, én voltam a záró akkor ennek a gálának, és hazajöttem, és rá egy napra csörög a telefon, hogy Tamás, nagy a baj, mert az edző kollégánk az befejezte, hogy eljönnél-e hozzánk edzőnek. Mondom, én? Mondom, se papírom, semmim nincs. Nem, azt, hogy te beszél, ahogyan beszéltél a futszáról, meg a labdarúgásról, azt mi úgy gondoljuk, ezek a lányok nagyon hálásak lennének, hogyha elvállalnád. Szerintem 2 hónap volt a bajnokságon, és sikerült másodiknak lennünk a bajnokságon, az NB1-ben, a Szekszárdal, és nem ingyen is bérmentve, csak úti költséget kaptam, 150 kilométer oda, 150 vissza, tehát 300 kilométer, és 3-szor mentem edzést tartani, majd 4-szer is talán, plusz még a bajnoki mérkőzések, mert a tornarendszer van, és akkor azt mondtam, vagy akkor az volt, tornarendszer volt, és akkor mondtam, hogy hát köszönöm, ez nagyon szép volt, nagyon-nagyon megszerettem őket, és ezáltal belecsöppentem a futball edzői világba. Ott volt a edző.
De komolyan vettek téged? Mert hogyha ugye van egy énekesi pályafutásod, és akkor így a sporton belül azért...
Ez jó kérdés, erről beszéljünk.
Van egy ilyen, hogy azért nem biztos, hogy...
Sőt.
Te ez vagy, vagy ez akarsz lenni tényleg?
Nagyon jó a kérdés. Evel a mai napig vívódunk, és a mai napig viszem a hátamon büszkén. A sportban, igen. A sportvezetők, a sporttulajdonosok, a sportban lévő embereknek Hevesi Tamás énekes vagyok. És ebből a szempontból ez egy hatalmas hátrány. Mert nem tudják elképzelni, hogy egy ember adott esetben milyen edző kvalitásokkal bírhat, mert ők csak arra gondolnak, hogy én színpadon állok és énekelek. Nem tudják, micsoda lexikális és egyéb tudásra próbálok szert tenni nap mint nap, mert hihetetlen, mert itt változik a labdarúgás világa. Tehát én nagyon felkészült vagyok, úgy gondolom, és mindig is az voltam. Kaptam lehetőségeket, voltam NB1-es edző a Reacnál, az talán egy kicsit hamar jött, nem kaptam kellő támogatást hozzá, sőt, talán biztosan emlékszel el a Reacos sztorira, hogy ez igazából kiderült, hogy életem első NB1-es mérkőzését a Diósgyőr ellen, Diósgyőrben.
Ez mindig könnyű.
Igen, de várjál, azt, hogy ezt eladták a játékosok a fejem fölött. Úgyhogy ebből lett a bundabotlány.
Kellemetlen.
Hát az nem kellemetlen, hanem ez felháborító. Tehát az összes volt játékos, aki ebben részt vett, mai napig a futballban dolgozik egy részük, hát mindig egytől egyik bármelyikkel találkoznék, nem tudom milyen reakciót váltanak ki belőlem, hiszen az egész életemet, az egész pályámat, edzői pályámat befolyásoló tényező, mert ha adott esetben becsületesebb végig dolgozhattuk volna, és bent tartom a Reacot, Hozzáteszem, előtte Macél Zoli volt edző, 5 pontja volt a csapatnak 16 meccsből. Nálam én 9 meccsnél mondtam le, mert azt éreztem, hogy valami nem stimmel. Nem tudtam megfogalmazni, de hát az élet engem igazolt. 9 meccsig én akkor 9 pontot szereztünk már, de nyilván gyenge, kevés volt még mindig, de nem tudhatjuk meg, ha ez becsületes munkával végigcsinálják ezek a játékosok, akik pénzért eladták a becsületüket, pénzért eladták a lelküket, pénzért eladtak mindent, aztán mentek a magyarázkodások, de a sárga csekket be kell fizetni. Amikor megkapta az akkor, az akkori futballisták is sokkal jobban kerestek már, mint az utcaembere. A bocsánat, ha lenne annyi agysejtje ezeknek, hogy félretettek volna legalább egy kicsi pénzt a havi keresőtükből, akkor nem lett volna soha sárgacsek probléma. Csak a játékgép, meg a nem mondom végig, mik egyebek, a csajozás, italozás, stb. Az fontosabb volt. Az élet. Így van. Szóval egy ilyen keserű pirulát kaptam a futballtól. És nyilvánvalóan jól mondod, tehát a mai napig úgy gondolom, hogy akik már dolgoztak velem, mint játékos, vagy mint csapatvezető, vagy mint elnök, azok látják, hogy dolgozom. Azoknak már teljesen más a vélemény rólam, és szerencsére nagyon jó. Tehát nem akarom végsorolni, a csapatoknál dolgoztam, az elnökök mindenhol a hátam mögött csak jót mondtak rólam mindig is. Tehát, hogy Én nálam olyan nincs, hogy ne szakmailag legfelkészültebben. Most egy kis csapatnál, egy kieső helyen lévő 0 forint, 0 filléres csapatnál dolgozom, a Budakalásznál. Azért dolgozom náluk, mert a két elnökségből két vezető nagyon, nagyon hisz bennem és bízik bennem. 3 másik csapatnál megcsináltam azt, hogy kieső helyen vettem át, és sikerült bent tartani őket. Most ez lenne a 4. És úgy,
nem
hogy
a nem... könnyebbik feladatokat vállalod akkor fel.
De bocsánat, legalább ők megkerestek. Tehát vannak olyanok, akik edző kollégák, akik akkor is padot kapnak, hogyha otthon ülnek, és már 2 napon van újabb pad, újabb lehetőségük. Menedzserek dolgoznak a háttérben, nagyon a magyar futball nagyon szövevényes, mindenki ismer mindenkit, mennek a telefonok, figyelj, nekem olyan furcsa, hogy úgy tudják egymás fizetését, a Nyíregyháza, most mondtam, nem Nyíregyházra akarok beszélni, csak egy példaként mondom, a Soprontó Nyíregyházáig mindenki tudja, hogy aki mennyit keres, milyen összegek vannak, győztes meccs, prémium, stb. Tehát ez ijesztő. És nyilván én egy outsider vagyok, tehát egy zenei világból érkezett ember, aki végigjártam az összes a DBA Pro licenszet, és ugye ráadásul büszkén állíthatom, hogy a Bicskei Berci bácsi Mezei Gyuriben, amikor átvettem a diplomát, akkor el is mondták, hogy hát egy példaértékű, hogy ezt...
De akkor lényegében nem tudtad ezt áttörni, ezt a falat, vagy ezt a kitelességi korlátot, vagy hogy mondjam, hogy tehát önmagában az, hogy elvégezték minden képesítést, ami az szükséges, hogy a szakmailag is elismerjenek, és azért, ahogy mesélted, a gyerekkorodtól benne vagy a sportban, az, hogy te zenész vagy, az megbélyegzi, vagy bélyegezte
az edzői
pályafutásodat
is. Visszafelé nincs semmi gond. Tehát a zenész világban senkinek semmi gondja
ott
nincs.
Ott nem sportoló vagy.
Igen, ott nincs avval gond, hogy én edzőként is dolgozom.
Hát akkor viszont ilyen szempontból előnyben vagy ott, és ők is előnyben vannak a sportolókkal, mivel hogy a sport ilyen szempontból még akár segíthet neked a zenei pályádon.
Hogyne.
Míg fordítva úgy gondolja a sport, hogy a zenei pálya nem segít a sporton, vagy inkább hiteltelenné teszi. De mégis végigkísérte mind a kettő az egész pályafutásodat, az egész életedet, és nem a sportnak köszönhetően utaztál sokat, és élted az életedet. És azt is olvastam, van egy nagyon jó mondat, vagy hát több van, de van egy, ami nagyon tetszik, és ami abszolút érvényes arra, amit mondtál, hogy olyan ember talán még nem született, akinek minden működött, vagy minden vágya teljesült, de olyan sem született, akinek semmi sem sikerült.
Ez így van.
Milyen egyszer, és tök jó, hogy igazából ez buzdít arra, hogy próbálj meg mindent, mert hogy így előbb-utóbb valami sikerülni fog. Mi sikerült neked jobban, a zenei pályát? Én az én részemről tudom, vagy a sport. Tehát a te értékrendszered szerint. Nem azt szerint, hogy ki mire, mivel kapcsolatban most ismer jobban téged.
A legnagyobb dolgokat, ha most itt van előttünk mondjuk egy kis mérleg, és a serpenyő bal oldalán legyen a zene, a jobb meg a sport, mondjuk akkor kezdjük a jobb oldal a sportban, miket értem el. Az, hogy saját pénzemben kimentem Brazíliába kutatni 2 hónapig, hogy a világon miért a brazil védők a legjobbak. Emlékszel, most sorolhatnánk a névsort. A világ legjobb védői, szélső védő, az brazilok voltak. Most már átalakult a világ, de akkor ez nagyon 10 évvel ezelőtti sztoriról beszélek, vagy 12. Kimentem, és kíváncsi voltam. Rengeteg pénzt áldoztam arra, hogy ezt kutassam. Erről nekem van egy írásom. Ezt én naplószerűen vezettem, és leírtam, milyen meccseken, mit tapasztaltam, kiártam 20-valány mérkőzést, láttam brazil első osztály és másodosztály meccseket, kupa meccset is. Aztán Dániában voltam egy továbbképzésen, szintén saját pénzemen, ahol az UEFA delegált országokból előadásokat, hogy merre tart a világlabdarúgása, amiben nagyon gyermekcipőben vagyunk mai napig, például az egyértelmű, hogy nem szakosodnak az edzői történetek, hanem én is, most például Budakalászon egyedül vagyok. Én pályaedzőm sincs, kapusedzőm sincs, semmi. Én vagyok egyedül. Tehát ez így nonsens, ezt tudod jól. Nem érthetsz mindenhez.
És az baj, ha azt hiszed, hogy mindenzért ezt szerintem.
Pontosan, amit a 4 évszakos gumi.
Az.
Pont amikor használod, pont nem abban az évszakban működik. Így van. És azt gondolom, akkor az, hogy Európa bajnok lett a magyar cukorbeteg futszál válogatottam többször, annak mai napig én vagyok az edzője. Szerintem egy hatalmas eredmény. Az megint más, az ország nem nagyon tud róla, vagy keveset, mert le vagyunk sajnálva, ugye, tudod, én cukorbeteg vagyok.
Igen, cukorbetegség, ez a szabad, ne feledd, kérlek.
Igen.
Hevesi Tamás zenésszel beszélgetek, előadó művésszel, labdarúgó edzővel, sportolóval, mielőtt még bárki csak igen. A sporttal azonosítana téged, igen, azért igen. Mondom, a cukorbetegség. A cukorbetegségre mondják azt, hogy a hosszú élet titka a cukorbetegség, és már pedig azért, mert hogy édesanyám is cukorbeteg, rajta láttam, hogy amióta kiderült, hogy cukorbeteg, azóta nagyon vigyáz magára. Tehát megvan a kötelező mozgás, mennyit kell, az, hogy mit tehet, mikor lehet, és alapvetően ez sokkal jobb formában, mint eddig.
Ez így van.
Tehát, hogy a cukorbetegségnek nagyon furcsa, azért köszönhetően lefogyott nagyon sokat, sokkal aktívabban él, és az, hogy olyan ételeket eszik, amit szabad ennie, és ezt ő szigorúan be is tartja, ezért sokkal egészségesebb is. Fura, de a cukorbetegsége mellett.
Nekem erre van egy mondásom. Azt mondtam, hogy az összes világtrend, ami csúnya szóval fogyókúrás trend, az minket utánoz. A cukorbeteg étkezés és az életforma az egyik legegészségesebb a világon. Nem is kérdés. Tehát ugye alacsony szénhidrát, magas fehérje bevitel, az mehet. Tehát low carb, high prot. Érdekes, hogy minden mostani az összes diétát elkezded lapozgatni, meg hogy állati termékből én ráadásul nem eszem húst, csak halat és rákot, tehát tengeri gyümölcsét inkább, így mondom, inkább halat, de nem eszem semmi másfajta húst 30...
Egy vörös hús nem is.
Semmilyen húst, 38 éve. Én ebben hiszek. És tudod mi? Ez objektív és mérhető. Ez nem szubjektív kérdés. Ott vannak az adataim, a vérképeim, és az orvosok így mutogatják azt a mindent. Ezt nem tudjuk, hogy csinál Tamás. Most voltam 9 éve, úgy visszakerültem, totál véletlenül, ugyanahoz a doktor szemorvoshoz. 9 éve ő vizsgált, és most jobb a szemem, mint 9 éve. Azt mondja, Tamás, azt mondja, nem tudom, maga valamit elképesztően jól csinál. Mondom, nem tudom, mit csinálok jól, de köszönöm. Mert mindig ilyenkor izgulunk, hogy rossz hírek jönnek. Tudod, amikor elmész orvos, azok mindig attól tartasz, na most aztán.
Hát egészséges ember nincs, csak olyan, akit rosszul vizsgáltak
meg. Vagy még nem volt orvosnál. Igen. Tehát egy serpenyő. Tehát Európa bajnoki aranyérmek a cukorbeteg váltottal. Voltam NB1-es edző, voltam női, U17-es női szövetségkapitány, sikeresen, majdnem 3 évig. Voltam edző kisebb csapatoknál, nem kaptam újabb lehetőséget a Reac után, az NB1 után nem, sajnos nem adatott meg egy NB2-es csapat. NB3-as igen, ott sikerrel szerepeltem, de mindig volt egy kosz, valamilyen kosz a levesben, ami az én értékrendemben. Tehát, hogy mondjam, nálam a fekete X a gyorsan eljön. Toleráns vagyok, mindenkit elfogadok olyannak, amilyen. Büszke vagyok Gödöllőn, ahol dolgoztam. Nagyon sikeresek voltunk. Nagyon büszke vagyok az FFC-nél, a Ferencvári szurkoló csapatnál. Utolsó helyen vettem át őket, és 8. helyre sikerült felhoznom őket egy fél év alatt. Sőt, nem is volt fél év, pár hónap alatt. Tehát azt mondom, ezek nekem a serpenyő ezen oldalán, úgyhogy amatőr körülmények között nem a pénzről szól, hanem a sportról, a labdarúgás imádatáról és szeretetéről. Én a másik oldalon a szakmát minden szempontból. Mai napig rengeteg meccset nézek és elemzek. Most is mielőtt jöttem hozzátok, éppen elemeztem a következő ellenfelünk játékát, néztem a hibapontjait, pontrugásokat, támadásban, védekezésben, hogyan tudjuk adott esetben a kis csapatommal megnehezíteni az ő dolgukat. És Ez az egyik serpenyő, oké? És akkor női szövetségkapitánként is nagyon sikeres eredmények voltak mögöttünk. Jön a másik serpenyő, a zene, ahol azért többszörös platina és arany meg gyémánt lemezem is van egyébként, ezt nem is tudtam. Én csak alumínium lemeznek hívom őket. És hát az, hogy van három olyan dalom, ami volt a magyar slágerlista élén, ugye a Jeremy, a Diadal, a Csíkos napernyő, és az Ezt egy életen át kell játszani. Az, hogy összesen ugye 7 lemezen van, tehát nincs 20, meg 15, meg 32, ahhoz képest viszont nagyon játsszák a dalaimat szerencsére a rádiók. Nagy köszönet azoknak a rádióknak, akik játsszák a dalaimat, hiszen mi azért írjuk a dalokat, mi nem tudunk slágert írni, mi dal tudunk írni, aztán miből lesz sláger, mert a közönség eldönti. És nagyon jó volt a felvetésed, mikor a podcastemnál mondtad, hogy azért kellett lépnem, mert a fiókom, illetve hát most már ugye memóriakártyák tele vannak dal ötleteimmel. Szerintem van közte több érték, sőt, azt gondolom, hogy vannak köztük kifejezetten nagyon erős dalok. Nem jutottam velük sehova. És akkor azt mondtam, hogy állj, vagy nincs rám szükség a magyar könyvzének, az is megértem, bár a mellékelt ábra azt mutatja, nem így van. Vagy akkor csinál, kicselezem, hogy ne legyek rászorulva senkire, hogy játsszátok a dalomat, akkor tudnak rólam az emberek, ha nem játsszák a dalomat, nem tudnak rólam az emberek, hogy vagyok, létezem. Pláne ebben a felgyorsult világban, ahol az AI-jal megírt...
Erről is fogunk még beszélni, szabad ne feled, ez majd a... Nem, ez egy nagyon érdekes, tényleg ez engem is nagyon-nagyon érdekel. Tehát mérlegre helyeztük a két tevékenységet.
A zene az erősebb.
Igen. Én ezt mondtam volna, de hogy ezt neked kell tudnod, hogy mitől kaptál többet, de ettől függetlenül magáról, a sportról, hát hogy mondjam, sokkal energikusabban beszéltél, tehát olyan emocionálisabban beszéltél a sportról, de mivel a műsorunk címe az, hogy Sportolók slágerlistája, hallgassuk meg az első dalt, amit hoztál nekünk.
Okay.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája. This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the firemen. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot damn. Trick, say my name. Hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown Funk.
funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. What a Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch.
Közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Blackboard 15-13!
Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Kétszeremes szerető bűnét. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Élmények, a magyar sport legjava.
És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok 200 méteres hátúszásban.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
itt mindegyik kell nekem. Rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd. Ha piros az alma, rázd meg jól a fát. Rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd. Ha piros az alma, rázd meg jól a fát. Ápoltam a kerted, hogy nőjön a sok virág. Oh, 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 oh. Szeressük egymást, olyan rövid az élet, és nagyon hosszú a folytatás. Oh, 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 oh. Jó éjszakát! Ne vacakolj annyit, elmúlik az életem. Ne vacakolj annyit, mindegyik kell nekem. Rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd. Ha piros az alma, rázd meg jól a fát. Rázd, 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 rázd. Ha piros az alma, rázd meg jól a fát.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk tovább a műsorunkat Hevesi Tamással. Beszéltünk a sportról és érintettük a zenét is. Saját magadat úgy értékelt, hogy a zenei pályafutásod értékesebb és falsúlyosabb az életedben. Eltávolodott ez a kettő egymástól amúgy az életed során, amikor ugye külföldre is utaztál, itt volt egy... Amikor elkezdted, és ezt is olvastam rólad, hogy egy éremfeldobásnak köszönhetően indultál te neki.
Így van.
És nem a testvéred, ugye?
Így van, így van, így van.
A zenei, a zenének. És mi lett volna, ha nem, ez is fölmerült ez a kérdés. De hát ez most már kár erről beszélgetni, és utána hosszú évekig Ausztráliában éltél.
Így van.
Hogy ezeket a fázisokat, vagy az életednek, ezeket az életed ezen ciklusában, hogy volt jelen a sport? Hogy jelen volt egyáltalán, vagy elengedted, eltávolodtál tőle, vagy volt fordítva, hogy a sport miatt engedted el a zenét?
Soha nem engedtem egyiket sem. Szerintem a kettő egymás mellett annyira kiegészíti egymást, gondoljunk bele, hogy tanítja is mind a pszichológia, mind a pedagógia, hogy a jó szellemi aktivitás után kell a fizikai kikapcsolódás, vagy fordítva. Egy jó fizikai megterelés után nagyon jót tesz egy olvasás, egy kikapcsolódás, keresztelfényfejtés, tévézés, filmézés, csak zenehallgatás, tehát hogy ugye ez mind-mind, ez kéz a kézben jár a két szakma egyébként. Mind a kettőn belegondolsz, a sportban is rengeteget kell azért tenned, hogy jobbá válj. Van egy mondásom, ha ma ugyanolyan vagyok, mint tegnap voltam, akkor én visszafejlődtem. Tehát ahhoz, hogy mindig jobbá váljak, és mindig, nincs olyan kor, tehát 88 évesen is legyél jobb holnap, mint ma voltál. Tehát szerintem ezért mindig tehet az ember, szoktam mondani, ez igényesség kérdése, hogy valaki erre hajlandó, vagy sem. Ez mind küllemre, mind egészséges táplálkozásra, mind a szellemiségünknek a táplálására, annak az építésére vonatkozó gondolatok. Mert én úgy gondolom, hogy soha nem öregszünk meg, hanem átalakulunk. Az életünk, szoktam mondani, olyan, mint egy, gondoljunk magunk el egy nagy dombot. Hogy mikor megszületünk, ugye járni tanítanak bennünket, pelenkáznak bennünket, beszélni tanulnak bennünket. Mikor a dombnak a túlsó oldalán vagyunk, ott az útnak a legesleg végén, járni tanítanak bennünket, beszélni tanítanak bennünket, és pelenkáznak bennünket.
Az öregkor, a második gyerekkor?
Igen, igen. Tehát, hogy ez micsoda gyönyörű ív ez. És attól, hogy most a dombnak a melyik részén állunk, az egy nagyon sok mindentől függ tőlünk. A sportban is így van, és a zenében is így van. Nyilván, mint sportoló, már a korosztályból adódóan már nem lehetek aktívabb, hanem én járok focizni barátokkal, stb. Természetes. De, mint edző, feltétlenül. Tehát azt gondolom, hogy igenis aktív fejlődni kell, rengeteget kell tanulni, a világ rezdülését észre kell venni. Szoktam mondani, hogy jó darabig csak néztem a meccseket, most már talán látom is. Tehát a kettő között van különbség.
A szurkoló tudsz lenni azért?
Nem. Az nagy hibám. Nem tudok szurkoló lenni, mindig szakmázom a fejemben. Mindig, mindent, igen. De alsóbb osztály meccseken is. Tehát ha kimegyek egy harmadosztály mérkőzésre, én azt is szeretem. És ott is, még a rosszból is lehet tanulni, hogy például visszaköszön valamilyen játékszituáció, amit mondjuk az én csapatomnál láttam, és ott megtanítottam, hogy ilyet nem szabad csinálni, visszaköszönt, de láttam olyat is, hogy például, hogy alsóbb osztály csapatnál valaki olyan megoldást választott egyéni kvalitásból adódóan, ami tanítani való, és azért az ember elrakja, és elmondja a saját támadójának, hogy figyelj, láttam egy olyan, hogy úgy csinálta a srác egy olyan cselt, 16-oson belül volt dupla bicikli, alattad van a labda, oda piszkálnak, az biztos, hogy vagy büntető, vagy te rúzgolt.
Mint edző, tőled kérik, vagy valahogy azonosítják a játékosaid a Hevesi Tamás
zenésszel? Igen, én tiltakozom.
Az mit jelent?
Nem engedem őket koncertjeimre, és nem lehet a zenéről beszélni. Tehát nekik én akkor Hevesi Tamás edző vagyok, szó nincs róla, hogy itt a zenés.
Soha nem jön elő a zenészéned az öltözőbe, esetleg nem. Egy kicsit vidámabb, vagy szomorúbb időszakban?
Nem, nem. Én akkor edző
ki van zárva? Tehát kizárod saját magad másik énjét?
Nem, teljesen ki van zárva. Én akkor ott edző vagyok, és nem is kérdés. Nálam azért fegyelem van.
Mert a zenében meg a sportot átviszed, tehát azt előbb említetted, igen. Hogy...
Az egy más történet. Meg a színpadi jelenlétedben kell a fizikailag is, hogy felkészültnek kell lenned. Tehát amikor egy 2,5 órás koncertet végig tolod, a hátadon a felelősséggel, a hátadon az összes mondandóval és hangokkal, mert egyszer majd eljössz a koncertemre, remélem a december 5-én akkor igen, akkor fogod látni, hogy nekem minden dalom eredeti hangnemben van. Tehát nincs levéve semmi, hogy könnyebb legyen énekelni. Ott kell feszülnának, az, mikor abban a hangnemben írtam, annak ott kell szólnia, mert azt azért írtam ott. Ha azt lejjebb viszed, az már nem ugyanaz a dal. Akkor az amint elnézést Lajos bácsi a Silva Presso sarkában 2 oktávba lejjebb elénekli a dalodat. Tehát az nem az. És ugyanez igaz a színpadi jelenlétemre, a fizikai kérdésekben is, nem lieghetsz, mert nem bírod a fizikailag a koncertet, már pedig egy 2,5 órás koncert azért megterelő tud lenni, hozzáteszem, nagyon szerencsés vagyok genetikailag, édesapámtól örököltem, és ő sem volt soha fáradt, anyukám sokat volt fáradt, de édesapám soha, tehát valószínűleg tőle örököltem ezt a genetikát, hogy soha nem vagyok fáradt. Tudod, mikor voltam életemben egyszer fáradt? Most, február 11-i koncert után, amikor szellemileg azt éreztem, hogy hú, túl vagyunk rajta. Tudod, meg se tudtam élni a sikert. Ön, mikor ti megnyertétek az olimpiát, vagy a világbajnokságot, és akkor abban a pillanatban óriási az öröm, adrenalin bombák repkednek, osztriciszin tökéletesen minden kimutathatatlan mindenfajta tényező dolgozik bennünk, de azért kell hozzá egy ilyen visszaülepedés, amikor az ember felfogja, hogy mi történt. Ugye? Nektek is gondolom. És ez igaz.
Igen.
És ez igaz a zenei életre is igaz, tehát ennek egy ilyen, mert ugye annyi mindennek klaffolni kell, hogy összeálljon az a kép, hogy az a koncert olyan lett, amilyent megálmodtál, vagy adott esetben még kicsit jobb is, úgyhogy ez egy óriási dolog, de valóban, amikor hazamentem, és tudtam, hogy másnap megyek még két városba énekelni, mert szólistaként Debrecenbe mentem, meg Tiszakécskére, vittem a feleségemet, neki ott volt előadása, tehát nem én énekeltem, én Debrecenben énekeltem, csak hogy menni kellett. Úton voltunk, megint. Tehát nem volt idő megélni, meg nem volt idő talán kipihenni sem azt, ami előző este azt a nagy adrenalin bombát. Viszont lásd, milyen érdekes, hogy a zenei kirándulás nagyon jót tesz. Lásd, amikor tanítom is, és szoktam mondani fiatalabb edző kollégáknak, szoktak tőlem tanácsot kérni, vannak olyanok, akik megtisztelnek, hogy kikérik a véleményemet. Még nagyobb nevű edzők is. És akkor szoktam mondani, hogy nekem a regeneráció az abból áll, hogy a csend. A csend, kimegyek a normafához, imádom a normafa környékét, szeretek sétálni, nem futni, csak sétálni, a friss levegőn kiszellőztetni mindent, megélni a pillanatot, nem átélni, megélni a pillanatot, és utána, amikor úgy, utána egy jó, amikor hazaér az ember, és lezuhanyzik, és átöltözik, akkor azt mondom, hogy ki vagyok cserélve. Tehát ez nagyon kell, tehát az nem lehet, hogy csak, tehát kell a ventilálás. Nem lehet az, hogy csak állandóan rakjuk magunkra a terhet, a feladatokat, és nem élvezünk az életből semmit. Ez a legnagyobb hibája a magyar nemzetnek, így a világjárásból adódóan, most már ezt tanácsként tudom mondani, hogy nem véletlenül vannak a fiesta, nem véletlenül vannak a meditációk a különböző keleti kultúrákban. Nem véletlenül van az ausztrál őslakosoknál a didgeridoo, és az aborigines-ek, vagy most már indigeniusok, akik ugye szinte órákon keresztül csak fújják azt a egészen furcsa hangú hangszert, és ez egy meditáció, ez egy kikapcsolás, ez egy vagy egy találkozás egy szellemmel, vagy találkozás az égiekkel, kinek attól függ, mi a vallása. És ez is egy nagyon fontos, de jó, hogy bele eszembe jutott ez a vallás kérdés is, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy amikor az ember bemegy egy templomba, egy szent helyre, akkor ott csend van. És ott önmagaddal tudsz egy kicsit foglalkozni, és a hiteddel. Mert szerintem a világ nagyon rossz irányba megy, nagyon-nagyon kevesen gyakorolják, főképpen európai és az Egyesült Államok felé mehetünk, meg Ausztrália felé is. Én most nem az ázsiai térséget mondom, mert ott viszont nagyon erős, és még nem is az afrikai, mert ott is nagyon erős, Dél-Amerika ott is nagyon erős. Pont a úgymond kulturáltabb, civilizáltabb környezetekben kezd háttérbe szorulni az a fajta kapcsolódás az égiekhez, ami nélkül szerintem nincsen semmi, sem sport, sem zene nincsen. Mert igenis, amikor bajba vagy, akkor mi az első? Ja Istenem! Ugye? Tehát ez így kimerjük mondani, de amikor bajba vagyunk, akkor kezdjük el gondolkozni, hogy kibe is tudnánk kapaszkodni, ha bajba kerülnénk. Mert mikor minden olyan természetesnek tűnik. Szoktam mondani, természetesnek tűnik nekünk Magyarországon, hogy kinyitjuk a csapot és ivóvíz folyik belőle. Vagy természetesnek tűnik az, hogy fölkapcsoljuk és van áram. Ez a világ, te is nagyon jól, te is sok országba jártál, a világ nagy részében ez egyáltalán nem természetes. Hát olyan szegény országban jártam, olyan szegénységeket láttam, hogy szívszorongató. És éppen ezért megváltozott nekem is a világ felé lévő képem, sokkal pozitívabban látok mindent, sokkal pozitívabb energiákat látok, mikor találkozom egy szegény emberrel, legyen ez sajnos, hogy olyan, aki ténylegesen elvesztette az otthonát, és nincs semmije. Próbálok segíteni több ilyen családnak különböző csatornákon keresztül, és megmondom őszintén, ez nekem megtisztít. Nekem megtisztulás, amikor az ember tud adni olyan helyre, neked nem olyan jelentős dologban, nekik viszont életmentő dologban, amire nem is gondolnánk. Tehát a zene érzékenysége...
A zene az való megadja ezt is, igen. Szerintem, meg a sport sikereknek köszönhetően közvetetten mások is tudnak
így van.
Egyfajta hitet megélni, vagy hogyne. Megerősödni.
Milyen jelentősége volt, amikor ugye ti a vízilabda váltottal, hogy te, gondolom, hogy nem is kérdés, hogy egy csomó gyerek jelentkezett vízilabdázni. Tehát milyen elképesztő felelősségünk van bárki, aki színpadon áll, vagy él sportoló, vagy edzőként, hogy milyen felelősségünk van a makulátlan életvitellel is, meg a sikereinkkel is, hogy példát tudunk mutatni, és gyerekek belét kapaszkodnak, családok belét kapaszkodnak, nemzetek belét kapaszkodnak, hogyha kellően sikeres vagy.
Borzasztó átélésre tudsz erről beszélni. Visszalépek még egy picikét még a fiatalabb korodra, leginkább Ausztrália.
Oké.
Okay. Ugye ezt már említettük többször, azért a túlzamosabb ideig volt, a 6 és 6 és fél évig.
Igen, igen.
Mennyire változtatott meg az téged? Akkor ott hogyan tudtál a sporttal foglalkozni, mert ugye zenészként mentél ki.
Így van.
Majd utána szépen el is indult egy menedzsernek köszönhetően.
Igen, 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 így van.
Az ottani pályát, és amúgy miért jöttél haza onnan végül?
Van erre egy rögtön gyors válaszom az utolsó kérdésedre. Minden embernek egy hazája van. Egy kultúrája, helyes. Egy történelme, egy nyelve. Nem szerettem volna ezüstérmesként élni egy idegen országban. Tehát én az aranyérmet török, minden.
Jó, ezt elfogadom.
Oké. A másik, Ausztrália. Ugye emlékszünk a tanulmányainkra, talán te is emlékszel, hogy a földrajz engem, én jó földrajz, mindig erős voltam, érdekelt is. Ausztrália, Óceánia, Makronézia és Polinéziai szigetvilágra összesen 245 percet áldozott az akkori tanulmány. Tehát ugye azt mondtam, hogy ez félelmetes, hát a világ egyik leghatalmasabb szeletéről alig tudunk valamit. És éppen ez csigázott fel, ráadásul olyan állatvilág, mint Ausztráliában sehol nincs a világon, olyan fauna sehol nincs a világon, annyi veszélyes állat sehol nincs a világon, és ráadásul egy olyan földrész, ahol csak a peremén élnek néhányan, és
valóban... Hát kontinens.
Egy kontinens.
15 millió emberre.
Ja, most már 25, de 25. Igen, igen. De 82-szer nagyobb, mint Magyarország. Tehát szoktam mondani Marika néni és Jóska bácsinak, hogyha vizuálisan szeretnénk ezt megmondani, megjeleníteni, akkor ez egy akkora kontinens, hogy Helsinki-től Ciprusig, Moszkvától Londonig. Tehát egy ekkora országban képzeljük el, hogy ott egy kis kocsikával Hevesi Tomika, akkor még fiatal srác, egy használt taxit tudtam megvenni $1,990 ausztrál dollárért, és használtam azt az autót, ez az első autóm volt kint, és a leges, mikor haza kellett jönni, akkor eladtam, és majdnem, hogy nem is buktam még szinte semmit rajta, nem ez a lényeg, hanem, hogy ezt a földrészt szerettem volna megismerni, hogy mi ez? Hát mi ez a csoda, amiről alig tudunk, tudom, hogy nagyon messze, down under, ugye minden alatt. És akkor sikerült kölcsönpénz, volt egy csehszlovák, szó szerint csehszlovák gitárom, volt egy szovjet hátizsákom, azt még Moszkvából hoztam, volt 1015 ausztrál dollárom, megkaptam a vízumot, és volt egy repegyem, direkt több stoppos repjét kértem, mert az volt az olcsóbb, meg engem érdekelt is. És úgy mentem, hogy Budapest-Amsterdam, Amsterdamban töltöttem akkor 2 éjszakát, tehát Amsterdam-Karachi, tehát Pakisztán, ott töltöttem 5 éjszakát, nem 4 éjszakát, bocsánat, 4 napot, 3 éjszakát, az nem tetszett egyébként, akkor háborús helyzetben volt Pakisztán-Indiával, tehát az nem volt olyan szerencsés, rengeteg fegyver, ott láttam először szó szerint közelségben fegyveres járókelőket, embereket, meg voltak jó sztorik, de most ezt hagyjuk. Aztán Ceylon, akkor még nem Sri Lankának hívták, hanem Ceylonnak, az nagyon tetszett, ott 4 napot voltam, Benoa Beach-en emlékszem, tetszett, nagyon pláne trópusú, meg elefánt, meg de nagyon komoly volt. Akkor vettem faszobrot, sosem felejtem el. Már mire megérkeztem Ausztráliában, nem volt meg az $1,015, és akkor még nem volt bankkártya meg ének. Már nekem lesz sose volt, akkor még pláne nem. És akkor ugye onnan Kuala Lumpur, megint 3 nap, az nagyon tetszett Kuala Lumpur, és akkor Melbourne. És meg leszálltunk Melbourneben, KLM-mel repültem, szakadt az eső. Nem mondom, itt megérkezem Ausztráliában, itt azt mondták, mindig süt a nap. Kék az ég.
Milyen évszak volt ez?
Hát december 3-a.
Hát akkor már lassan, igen.
Az ottani nyár.
Igen.
Ottani kellős nyár. Ó, mondom, hát ez, de van, én Sydneybe érkezem, csak itt kézzel leszálltak az utasok, meg a csomagok, és jöttek újak, mint a busz lett volna, érted? Fölpakoltak, és akkor ott másfél-két órát ott elidőztünk Melbourneben, és Sydney. Sydneybe megérkeztem, 38 fokos meleg, kék-kék, na ez az, ez már Ausztrália. Hát, aztán a jó poénak voltak, az hosszú lenne elmondani.
Nem volt hosszú az a 6,5 év?
Összesen? Nem, mert ingáztam. Tehát nem egybe voltam 6,5, hanem mindig 9 hónap, 8 hónap, 5 hónap, tehát még jöttem haza. Képzeld, 40-szer repültem Ausztrália meg Magyarország között. Hú, tudod, már lábat kell cserélni sokszor, mire megérkezel.
Hogy ment kint a zene?
Először utcazenéltem. Utcazenéltem, hiszen néztem, hogy milyen... Tehát magát az ország érdekelt engem. Én nem szeretem a nagyvárosokat. Engem Sydney nagyon tetszik, a világ egyik legszebb városa. Te voltál is, ugye?
A legélhetőbbnek is mondják.
Fantasztikus hely. Melbourne nem annyira jó nekem, az én olvasatomban, de az is egy jó hely, de Sydney az sokkal. Engem maga a természeti kincsek érdekelnek. Tehát az a csoda, ezek a vörös Dolomit, tehát a Uluru, Ayers-Rock, Kings Canyon, tehát az a rész, vagy a Karatá, vagy, a, vagy fönt a trópusi Ausztrália, hát a Great Barrier Reef, a nagy korallzátony, hát az nem beszélve, de hát nyilván aztán a turisztikailag a Surfers Paradise, vagy Gold Coast, az is egy nagyon izgalmas történet, de Perth, Nyugat-Ausztrália főváros, ahol engem ugye a Nunzio menedzser felfedezett. Hát, hogy azt mondom, hogy, hogy Ausztráliának annyi színe van, és annyira azt tetszett benne, hogy nem éreztem sehol a zsúfoltságot, és éreztem, hogy ez Ausztrália. Ez nem hasonlít semmire. Nem, mert az Egyesült Államok és Kanada között egy nagyon-nagyon át, de hasonló minden. Ugyanazok az éttermi láncok, ugyanaz minden, ugyanaz az öltözködés. Ausztráliában nem. Az egy külön légen fegyenc, aztán most meg különc nép, vagy nemzet, meg hát állati bulisok. Tehát állandóan public holiday van, mindig hosszú hétvég, a long weekend, mindig van valami, mindig ünnepelnek valamit. Nem tudom, ez fiatal ország, hogy ennyi mindent tud ünnepelni, ez el is tetszett nekem, meg nagyon lazák. Tehát nagyon jó, hát meg hát én tengerpartimádó vagyok, tehát és ez hát csodálatos.
Hát ott körbe van.
Hát konkrétan mindenhol van, igen.
Néhány óceán.
És az a rengeteg veszély, tényleg, és ez így is van. Tehát ez így is van, tehát félelmetes, hogy szinte nincs olyan szegmens a világ élő világának, ami Ausztráliában ne lenne jelen, de a veszélyforrásként. És utcazene. Utcazenélésből aztán lett ez, hogy egyszerűen ez Fremantle-ben volt, Nyugat-Ausztrál főváros, a Perth mellett, ez egy kikötőváros, ott nem hiszem, hogy jártatok, olyan, mint Szentendre. Ilyen turisztikai város, csak éttermek, bárok, minden óriási zaj, minden a szól a zene, nagyon komoly hely. És ott kerestem egy ilyen kicsit csendesebb, ilyen kis ilyen beugrót, hogy beálltam oda utcazenélni. Akkor már én tudtam, átalakítottam az európai műsoromat, tudtam, hogy ott nem az, az nem megy, mert azt már CD-be lecsekkoltam, nem volt sikerem finoman fogalmazva sem. Egy egész nap kerestem $5, egy fish and chips-et tudtam belőle enni. Tényleg pont $5 volt. Úgyhogy mondtam, hogy ez nehéz lesz itt. Változtattam a műsoromon, de bejött. És akkor Fremantle-ben szombat este volt, elkezdtem játszani, és mint a filmekben, és aztán az Ezt egy életen át kell játszani klippen, hogy ott a London busz ledöglött és nagy tömegverődik, itt ugyanezt történt, csak nem a London busz, hanem az ausztrálok álltak meg az úton, ráültek a motorháztetőkre, szó szerint, mondom, mint a film, leültek körém rengetegen, meg akik hátul azok álltak, nem tudom, de 4-500 ember körbe vett. Hihetetlen. Hatalmas sikerem volt. Nagyon jó, sok pénzt kerestem, ennek örültem nagyon, nyilván, hát utcazenész azért örül, ha azt jutalmazzák is, amit csinál, hiszen valahol azért
mentem. Szép dolog a művészetbe.
Igen. Valahol azért mentem ki nyilván. Magyarországon nem, de ott azért mentem ki, hogy nyilván, hogy fönntartsam a kinti költségeimmel az életemet. Mert azért rajzolódó dolog, és volt egy névjegy kártya, és Gumina Nunzio, a későbbi menedzserem, dobta, hogy szembe vár a szeretettel az Old Papa's kafetériában, ígyunk meg egy kávét, szeretnék veled beszélni, ez volt ráírva. Mentem, összepakoltam, mert nagyon boldog voltam, mert jól kerestem, és akkor már messziről integetett egy ilyen kopaszodó, tipikus, mint Salvador Dali kinézetű bajusszal, ő a Nunzio, és akkor odaültet egy asztalhoz, mit kérek, vacsorát, mindent akart, és mondtam, semmit, egy kávét köszönöm. Mondja, hogy akkor ígyunk egy olasz kávét, mert ő szicíliai, Messinából származik eredetileg, és akkor ő szambukát ívott, én pedig ugye a kávét, és beszélgettünk. Azt mondja, hogy ilyen hanggal, meg ilyen tehetséggel, én miért az utcán énekelek? Ez volt az első kérdése. Mondom, azért, mert ez a nekem a szabadság. Azt játszom, amit gondolok, akkor kezdem, amikor gondolom, akkor hagyom, amikor gondolom, és ott játszom, ahol én gondolom. Azt mondja, hogy ő nem tud versenyezni. Viszont ő elmond nekem valamit. Ugye ajánlaná azt, hogy neki van egy menedzseri irodája, újságkiadó, sok minden tartozik hozzá, reptere volt, stb. Hogy mi lenne, hogyha együtt dolgoznánk. És mondtam, az mit jelent? Azt mondja, hogy péntek, szombat, vasárnapokat adjam neki. Hétfőtől csütörtök, igazság, amit gondolok. Ott játszom, azt, oda megyek, ott nyaralhatok bármi. Persze, nagyapámtól tanultam ilyenkor, nem kell elfogadni az ajánlatot, egyből húztam az időt, mondtam, hogy hát, meg ugye egyáltalán mondom, átgondolom. Tudtam, hogy el fogom fogadni. Akkor még nem volt szó pénzről feltétlenül, de azért éreztem, hogy az akkori lehetőségemhez képest, meg a magyarországi lehetőségem képest sokszorosáról beszélgetünk. És aztán elhangzott az a bűvös szám, ami nyilván befolyásoló tényező, és akkor hazamentem a lakásomba, béreltem egy lakást, és akkor leültem, és azt mondtam, hogy na, ebbe bele kell vágni. És visszaírtam telefonon, és másnap is mondtam, hogy oké, nézzük meg. És akkor először ott játszottam a kávézóban, aztán a Miss Módban mellett az egy hatalmas nagy kávézó, 600 ülőhelyes kávézó, csak mondom méreteket, és teltház volt. Ki volt írva, az volt kint a művésznem, ami Jeremy Thomas. Mert ugye Jeremy miatt, meg Thomas, a Hevesit nehezén ejtik ki, Jeremy Thomas, ez volt kint a művésznem, ugye? Igen. És akkor egyszer csak újságcikk jelent meg rólam, aztán egy Western Australia-ben egy teljes oldalas nagy cikk. Tehát ugye elindult az élet. Nunzio dolgozott, aztán egyre nagyobb rendezvényeken játszottam, meg olyan klubokban is, ami nagyon exkluzív. Tehát olyan nagy dolog bekerülni. Én jártam például New Orleansban, biztos jártál a Bourbon Street-en, ott van a Famous Corner nevű helység.
Híres lehet.
Igen, hát ilyenek énekeltek ott, mint Ella Fitzgerald, meg Louis Armstrong, meg Whitney Houston. Na egy ilyen helyre nyilván az ember, ha ott játszhatsz, az egy nagyon megtisztelő. Na egy ilyen helyeken is játszottam, csak mondjuk ausztrál zenészeknek a híres helyein. Aztán azt vettem észre, hogy közben ugye ingáztam, és akkor azt vettem észre, hogy el kell búcsúzom a zenekaromtól, a Névtelen Nullától, búcsú koncert, visszatértem szólistaként Ausztráliába. És akkor 94-et írunk, szaladtak az évek, és hazajöttem, itthon voltam éppen, és csörgött a telefon, bocsánat, nem csörgött a telefon, üzenetrögzítő volt, a életem első lakása, Bródi Sándor utca 4 szám alatt, gyönyörű épületben, sikerült megvásárolnunk egy kis pici lakást, egy 35 négyzetméteres kis lakásom volt ott, és a pianino, az természetes, azt mindig vittem magammal, ha nem volt az albérletben, itt Budapesten, és ott volt fölött a Panasonic üzenetrögzítős telefon, és villogott a piros gombocska, hazaérek, megnyom, presser volt, a bívjál vissza. És most nem tudtam utána, hogy kellene hangját, de szóval pici volt.
Tudjuk ki.
Igen, és akkor elkezdtünk, visszahívtam beszélgetni, és mondta, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy dalocskát, és kíváncsi volt a hangterjedelmemre, mert hallotta, hogy nem lesznek gondok, de ő akarta hallani. Hú, még ez is megy, még az is megy. Hú, hát az jó, az, akkor így megnyugodtam, azt mondja, most már bármi oké. Okay. Letette, és akkor elkezdtünk dolgozni, és megszületett ezt egy életen át kell játszani című dal.
És most akkor visszajöttünk Ausztráliából.
Oké.
Okay. Nagyon a lelkesedéssel meséltél róla.
Igen.
És most hallgatunk egy kis zenét azokból, okay, amiket hoztál, mielőtt ráfordulunk az utolsó részre a beszélgetésünk.
Okay. Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók sláger listája.
Csillagok szórják az ég az égre.
a Nemzeti Sport Rádió.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Világbajnoki bronzérmes a törvívó Dósa Dániel. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó vállalatok átvilágítása. Marad a napos, gomoly felhős idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A tőröző Dósa Dániel 4 győzelem után az elődöntőben kikapott az olimpiai és EB harmadik Cseh Csupenics-től, így bronzérmet szerzett Hongkongban a vívó világbajnokságon. A VB-n szintén férfi törben Szemes Gergő a legjobb 16 között kikapott, így kiesett. A női párbajtőrözőknél Nagy Blanka a 8-at döntőben, még az olimpiai bronzérmes Muhari Eszter a 32 között búcsúzott. Ma este 19 óra 30 perctől az újonc Kispest Honvéd kisvárdai vendégjátékával folytatódik a labdarúgó NB1 első fordulója. Tegnap a nyitó mérkőzésen a Nyíregyháza hátrányból verte 2-1-re a vendég Újpestet, míg holnap a bajnoki címvédő Eto a frissen feljutott Vasas vendége lesz. Szintén vasárnap rendezik a Debrecen Puskás Akadémia és a Paks FTC találkozót. Hétfőn pedig az MTK Zalaegerszeg összecsapással zárul az OTP Bankliga első forduló programja. A mérkőzéseket megtekinthetik az M4 Sporton és az M4 Sport Pluszon, illetve élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban is. Döntőbe jutott Sydneyben a vízilabda világkupa szuperdöntőn a férfi vízilabda válogatott, miután az elődöntőben 13-12-re legyőzte a házigazda ausztrál csapatot. A miénk ellenfele a holnapi döntőben az olaszokat 10-9-re legyőző görög válogatott lesz. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője végzett az élen a Formula 1-es magyar nagydíj harmadik szabadedzésén, a magyaródi Hungaroringen. A tegnapi két szabadedzést megnyerő Ferrari pilóta Lewis Hamilton, valamint Charles Leclerc ezúttal a második, illetve a negyedik helyen végzett. A program 16 órától az időmérő edzéssel folytatódik, a 41. magyar nagydíjat pedig holnap 15 órától rendezik.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Zonnevent Pált, az ELTE tanszék vezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére, jelentette be Facebook oldalán a képviselőcsoport vezetője. Bujdosó Andrea azt írta, Zonnevent Pált szakmai életútja, alkotmányjogi tapasztalata és nemzetközi elismertsége garancia arra, hogy az alkotmánybíróságban a jog, az alkotmányosság és a függetlenség értékei képviseletet kapjanak. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a Tisza frakció olyan alkotmánybírót jelöl, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Kitért arra is, hogy az elmúlt hetekben szakmai szervezetekkel, szakszervezetekkel, vállalkozókkal és a magyar gazdaság meghatározó szereplőivel egyeztetett a tárca. A tartós hőség és a csapadék hiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. Emellett a régi dagonyákat és vaditatókat is folyamatosan töltik fel ivóvízzel. Egyre nagyobb gondot okoz az erdőtűz Franciaországban és Spanyolországban. Már Madridot és Bordót is fenyegetik a lángok. Több mint 250 ezer embert evakuáltak. A spanyol főváros közelében három ponton gyulladt ki tűz, majd ezek egybeolvadtak. Bordó elővárosaiban hajnalban mintegy 60 ezer ember kimenekítését rendelték el. Az Európai Unió repülőket, helikoptereket, valamint szakembereket is küldött segítségül.
Közlekedés.
Erős a forgalom, így szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani az M1-es Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és Herceghalom között kiépített terelésben. Mindkét sávban araszolnak a gépjárművek. A Tatabánya és Szárliget közötti szakaszon nehéz az előrejutás, több mint 10 kilométeres a torlódás. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Reggelig legfeljebb az északkeleti határvidéken alakulhat ki egy-egy zápor. Holnap a napsütés mellett nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Éjszaka 10 és 18, holnap napközben 29 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Still
You want me to go? And if you wanna fight, let's start a show. 'Cause I want you to be mine.
Slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk tovább a műsorunkat Hevesi Tamással. Az utolsó részben arra lennék kíváncsi, több kérdés fogok feltenni. Egyrészt hol látod magad a következő 10 évben, mert a beszélgetésünk elején úgy apostrofáltuk a mostani élethelyzetedet, hogy egy rugaszkodás és előretekintés és egy újabb lendület. Uh-huh. És amúgy ott vagy az online felületeken is már erősebben, mert ugye említetted azt is, hogy úgy érzed, hogy a zenéid itt fognak tudni érvényesülni majd, az új számaid, és így érdemes talán új számokat, mm-hmm. új számokkal, vagy zenével előjönni, de közben említetted már a mesterséges intelligenciát is.
Igen.
Ami egyrészt és nem fogom elengedni se a sportot, se a zenét, ami a sportban nagyon-nagyon sokat tud segíteni, tehát a mesterséges intelligencia különböző statisztikákban, elemzésekben valószínűleg sokat tud segíteni.
Így van.
Míg a zenében, művészetben, ott azért nem akvetlen így gondolsz rá, hogy ez amennyiben teljesen kiveszi az embert, akkor már nem lesznek olyan egyediek az alkotások, de a sportból is kiveszi az embert, és talán a sportból is kiveti azt az edzői intuíciót, ami meg kell ahhoz, hogy a csapat működjön.
Így van.
Sok kérdés van, bocsánat, hogy így borítottam ezt.
Talán valahol mondtam is, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése az most már évek óta ugye van, csak most már azt veszük észre, hogy konkrétan lassan át akarja venni bizonyos területeken a hatalmat tőlünk. És én talán azt nyilatkoztam erről, hogy kiengedtünk egy olyan dzsint a palacból, hogy nem tudjuk, hogy mit fog velünk kezdeni. Nem tudjuk, hogy mi fog történni. Amikor először megjelent a Commodore 64 számítógép,
emlékszem rá,
igen, akkor megijedtünk tőle, hú, hogy ez mennyi minden tud, de nem volt
a Commodore 64 azért volt 64, mert 64 gigabájtos volt?
Én gondolom, igen.
Teljes memóriája, vagy mega, nem tudom.
Valami, igen, vagy kiló. És így, szóval, hogy ha belegondolunk, az nem volt ijesztő. Egy pillanat is sem, csak azt gondoltuk, hogy van egy emberek által kitalált, feltalált gép, a számítógép, ami segíti a munkánkat. A mesterséges intelligencia ezen túlment. Tehát annyira túlment, hogy ijesztően tör előre, és konkrétan gyorsabban, ezer másodpercek alatt mindenre választad, megcsinálja helyetted. Tehát konkrétan az ember központúsága veszélyben van. Olyan zenéket hallok, amik biztosan nagyon jók, és hallok olyanok, és biztosan nagyon rosszak, és a mesterséges intelligencia betáplált anyagokból dolgozik rengeteg magyar és külföldi előadó. Tehát ma már nem tudhatjuk, hogy mit született úgy, ahogy a klasszikusan elképzeljük, hogy leül egy ember és zongoráz, és megír egy dalt, és aztán meghangszerelik. Hanem a mesterséges egy gombnyomással betáplált információk alapján teljes kész lemezborítót, videóklippet is, ha kell, bármit megcsinál. Félelmetes. Félelmetes, hogy hány ember fog elveszíteni a munkáját. Én ettől tartok a legjobban. Hogy az emberre nem lesz szükség, hiszen nem kell neki fizetést adni. Nem kell járulékokat fizetni. Nem kell veszekedni. Nem kell neki rászólni. Nem kell vele semmit csinálni.
És határidőket is betartja.
Minden, pontosan.
Nem lesz beteg se.
Nem lesz beteg. Tehát most ha sorolhatnánk, akkor minden az AI mellett áll. Gyorsabb, pontosabb, hatékonyabb, olcsóbb.
Hát ilyen alapon a filmek elvették volna a teret a színházáról is.
Igen.
Én mondjuk nagyon kedvelem a színházat, tehát teljesen más hangulat van egy színháznak, mint egy jó filmnek.
Ez így van. Az a nagy szerencs, amit te mondasz, hogy a mesterséges intelligencia jelen pillanatban még nem tudja a lelket. Tehát a lélek az mindig fog belőle hiányozni, állítólag, ezt nem tudják sehogy sem megoldani. Tehát szoktam mondani, hogy egy japán hegedűsök fantasztikusan hegedülnek, japán hegedű művészek, viszont valahol az európai hegedű művészek tartanak nálam előrébb, mert több lélek van benne, kicsit ridegebben hegedülnek, talán mondhatom így a japánok. Ez nyilván az ő saját identitásukból adódóan különbözőek vagyunk, mint az Európában.
Hát a boroknak is a táj adja meg a terület, azt a jelentetességet, amitől szeretjük, vagy nem
tehetsége.
Szeretjük.
Így van, vagy a borász tehetsége. Tehát, hogy itt van benne, tehát ha az mesterséges intelligenciát arra használjuk, amire a számítógépet annól kitalálták, csak egy jobb verzióban, akkor ez egy fantasztikus találmány, és dolgozzunk is csak vele. Csak ne veszítse el az emberiség önmagát azért, mert jött egy gyorsabb, modernebb, olcsóbb, mint az előbb átbeszéltünk. És a zenében konkrétan nem lesz ránk szükség, mert az ének hangomat is most már le tudják szedni, tehát még azt is egyszer csak szembe jössz önmagaddal, hogy te énekled a dal, és életedben nem találkoztál.
Valaki éves slágert neked, amit te énekelsz. Erre úgyhogy nem is vagy.
Így van. Tehát, hogy milyen félelmetes utakat takar. És most még csak a jó dolgokról beszéltünk, de nem beszéltünk, ha már pedig a mesterséges intelligencia, ne is beszéljünk ezekről, jó? Csak, vagy a betegségek kapcsán.
Maradjunk a művészet, a zenénél és a sportnál.
Én is így gondolom. Tehát a zenei részében talán nyilatkoztam is, hogyha valaki ezt 20%-ban használja, mint én is fogom használni, úgy döntöttem, arra, amire én alkalmatlan vagyok, és olyan, amitől még az én dalom marad. Tehát azt akartam, hogy például hangszerelésre. Arra lehet, hogy érdemes használni. De az biztos, hogy én nem azt fogom megtartani, amit ő felkínál, hanem ötletet esetleg merítek abból, hogy ő hogyan oldotta meg azt a hangszerelést, és aztán én ezt a saját zenekaromban megcsinálom. Erre szerintem nagyon jó út lehet, de az, hogy helyettem csinál mindent, csak megnyomok egy gombot és kész a dal, már pedig gondoljunk bele, nem mindenki a munkát szereti.
Hát a legoptimálisabb a kevés munkával sok pénzt keres.
Igen, erre utáltam.
Az egy másik kérdés, hogy azt mennyire élvezi, vagy mennyire tartja magát.
A hallgatókat érdekli ez? Nem. Hallgatót nem érdekli.
A fogyasztó az nem. A végtermékre kíváncsi, hogy a sportolónál is arra kíváncsi, hogy milyen eredményt hozol.
Így van.
Az, hogy vagy, az nem.
Az egyáltalán nem érdekli, sőt. Úgyhogy én nagyon, nagyon ijesztőnek találom ennek az előretörését, de a másik oldalról remélem, hogy ez valamifajta szabályozás közé kerül. Mert szerintem ezen az egész emberiség most töri a fejét, hogy most valamit kiengedtünk a palackból, és nem tudjuk, hogy merre tartunk.
Hát minden más online dolognál a legfontosabb az, hogy használjuk. Tehát, hogy vagyunk-e annyira okosak, kapunk-e olyan edukációs hátteret, hogy ezt tudjuk használni, hogy mi az, amiben nekünk ez segít, és mi az, amiben adott esetben nem segít. De az összes ilyen online felület alapvetően itt bukik el, és ott fordul rosszra, hogyha nem tudjuk, hogy mire használjuk. Tehát konkrétan nem tudjuk őket használni, hiszen senki nem tanított minket se Facebookra, se Instára, se más social media felületeket használni, és bármit kiteszünk, posztolunk, az egyrészt ott van, másrészt nagyon sokan látják, harmadrészt megítélnek. Ez alapján még akkor is, hogy csak egy viccnek gondoljuk, hiszen nem tudják, hogy mi milyen szándékkal tettük azt ki, vagy más teszi ki helyettünk. Tehát ez a fajta edukáció szerintem elmaradt. Itt hatékonyabban kéne ezt, vagy hatványozottabban érvényes az, hogy itt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban ez a használati útmutató, ez egy korrekt legyen, és az emberek tisztább legyenek pro és kontra mindennel, amit ez tud okozni. Ahogy beszéltük, szerintem a sportban ez nagyon sokat tud segíteni, tehát a statisztikák, elemzések, az a rengeteg adat, az az információ halmaz, amit gyorsan le tud szűkíteni, és pillanatok alatt támogatóként tud fellépni, hiszen a mesterséges intelligencia nem tudja a pályára bekiabálni még, talán, hogy mit csináljon a hármas számú játékos.
Így van.
Viszont az edzőnek egy pillanat alatt tud adni egy támaszt, hogy amúgy a hármasnak lehet, hogy ezt kéne csinálni abban a kombinációban, ezzel az ellenféllel szembe.
Igen.
Hevesi Tamás hol látja magát a következő 10 évben?
Nagyon jól látod, hogy most egy új lendületet kaptam. Az új lendület abból adódott, hogy volt ez a jubileum, és ez mindenkitől olyan visszajelzéseket kaptam, sőt bátorítás már a koncert előtt is, hogy
várjuk tőled, Tamás, az új dalokat. És mondtam nekik, ugyanezt mondtam el nekik, hogy nekem vannak új dalaim, csak nem tudom eljutatni hozzátok a médiának. De nagyon bízom benne, most van 2-3 komoly ötlet a fejemben, nagyon bízom benne, hogy lesznek most olyan dalok, amelyeket a média kezében vagyunk, amelyeket lejátszanak majd a rádiók, és ha egyetlen olyan slágerem, vagy olyan dalt sikerült írnom, amiből ismét adott esetben sláger lehet, úgy, hogy ebben a világban inkább ez a csúnya szóval repnek hívják, én nem hívnám repnek, tehát a beszélés nagyobb divat lett, mint az éneklés, mert az énekelni tudni kell. Beszélni meg mindenki tud.
Én nagyon szeretnék tudni énekelni, de nagyon nem tudok.
Na, de látod,
tehát én konkrétan a hangomnak köszönhetem, hogy nem lettem énekes.
Így van, nagyon sokan így vagyunk ebben. Tehát, hogy nagyon fontos az üzenet az, hogy ha sikerül olyan, én úgy gondolom, hogy lesz olyan dal, amiben talán reményeim szerint az én korosztályom és a nám fiatalabb korosztály is bele tud kapaszkodni, és lesz egy olyan dalom, ami ismét a slágerlistákra kerül. Egy. Kettő, hogy ennek a koncert, amit fölvettünk 4 kamerával, tehát ennek lesz egy utómunkálata, már pár napon belül kezdődik, és ennek az anyagnak is lesz egy utóélete, ami most volt február 14-i koncertemről. A december 5-i koncert, az megint egy más tematika, de ezt erről még nem beszélhetek, vagy talán beszélhetek, nem, inkább még nem beszélek. Igen, mert nagyon izgalmas lesz, neked fog tetszeni. Azt már most már érzem a beszélgetés után 100%. És remélem ott is leszel. Hogy az a Magyar Zeneházában, oda megint egy olyan speciális koncertre készülök, ami megint csak nincsen, és nem is volt még a magyar könyvzenében. Egy jó ötlet, milyen érdekes, csak így pattant ki, egy szikra, és megvan az ötlet. És beavattam a feleségemet, beavattam a szerkesztőmet, a podcastban a szerkesztő a polgárodettet, és fú, nagyon tetszett mind a kettőknek. Aztán elmondtam a zenei barátomnak, a Magyarország egyik legjobb és legsikeresebb zeneszerző barátomnak. Neki is elmondtam, mert elkezdtem dolgozni a megvalósításon. Igazából ezt várom a december 5-ét, azon kívül szerencsére erős lesz az év. Sok előjegyzésem van fellépésekre és koncertekre. És a podcastem nagyon szépen működik, organikusan. Szeretném mindenkinek hangsúlyozni, hogy ezért nagy dolog, egy lyukas garast, egy forint nulla fillért nem fizettem semmifajta reklámozására podcastemnak, és a vendégeimnek köszönhetően, meg amit te mondtál, nagyon köszönöm, hogyha így gondolod, hogy a jó beszélgetéseknek köszönhetően nagyon szép számokat produkálok abban, hogy már szinte mindenki podcasteket csinál. Tehát abban a világban úgy, hogy egy lyukas garast nem kötöttünk a reklámra. Ez magától működik, magától megy, a Hevesi Tamás podcast, és most látom, milyen vendégeim jönnek, és nem adom lejjebb. Két fontos üzenete van a podcastemnek. Nálam nincs politika, és nincsen celebitás. Tehát a celebitás nálam az a, én úgy mondom, hogy cölöpítás, mert cölöpöknek hívom azokat, akik nem tettek semmiből semmit, csak valamiért népszerűek lettek valahol, valamennyi pénzért. Ugye tudjuk jól, hogy voltak ezek a pörgető motorok, és 1 millió követő, aha. Aztán, hogyha ugye igazán megszámolnak a követői számát, lehet, hogy 300 sincs. De jól néz ki, egy ID-nak tökéletes, és személyi igazolványnak, annak tökéletes, mert ugye egy csomó cég így dolgozik, hogy ki mennyire népszerű, ugye, hogy nézik, hogy Én örülök, amit elértem, az minden organikus. Tehát a Facebook követőim, az Instán, a TikTokon, és a YouTube csatornámon, ez mind-mind organikus, és ez azért nagy kincs, és nagyon hálás vagyok, és hálával tartom azoknak, akik ebben a világban ilyen beszélgetéseket hallgatnak, és ilyen csatornára feliratkoznak, mint az enyém. Mert mondom, pont a két legnépszerűbb dolgot vettem ki, amivel nagyon sok, nagyon gyorsan lehetne haladni. Én is meg tudnék hívni olyan politikusokat, akikre tudom, hogy hatalmas lenne az érdeklődés és anyázás az oldalamon. De nem vagyok rá kíváncsi. Nem ezen az úton szeretnék haladni. És nem, azokat az ismert embereket, akik értékrendben nem férnek bele, hanem csak olyanokat hívtam meg, akik valamiben nagyot alkottak, valamiben különlegesek,
tettek, és mindenkiben a megpróbál őket megemelni az ő tevékenységüket, mert azért hívom el, mert engem ő érdekel az ő élete, nem azért hívom el, hogy csak beszélgessünk egyet. Mint ahogy én most így éreztem nálad magam.
Nagyon, igen. Én is abszolút így éreztem. Ne keseredjünk el a tekintetben, hogy az embereknek szüksége van a minőségi tartalmakra. Lennék, hogyha kisebb is ez a réteg, mert ezért a minőségen azért gondolkodni kell, és az üzeneteket át kell tudni adni, és fogadni is tudni kell. Ez nem mindenkinek megy, se egyik oldalon, se a másik oldalon. Nem is kell mindenkinek szerintem podcasteket, vagy műsorokat, vagy zenéket gyártani. Ahogy a sportot sem érti meg mindenki, és nem is kell, hogy szeressék a sportot. Én viszont gratulálok neked mind a zenei, mind a sportpályafutásodhoz. Elképesztő, amilyen lendülettel most beszélsz még mind a kettőről, tehát a zenéről, sportról, és amúgy most, hogy csatlakoztál a social media oldalakra, és ez az egész online világba, hogy fogsz most becsatlakozni, új terveket szövögetsz. Én ehhez neked gratulálok, sok kitartást, és jó egészséget kívánok, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom.
Ugye már én nagyon szépen köszönöm, nagyon jól éreztem magam, és köszönöm ezt a rendkívül tartalmas beszélgetést, és hogy tényleg örülök azoknak a beszélgetéseknek, ahol nem 3 másodperc van a vendégre, hanem tényleg el lehet mondani egy összetett mondatot. Ez is az volt, és nagyon hálás vagyok érte, köszönöm.
Én köszönöm.
Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.
Élmények, a magyar sport legjobb.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Blackboard 15-13!
Radulovics! Gól! Blackboard! Megold!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nem kavarog a hangod, dudolva kering és vágtat. Mert ha nem is vagy ébren, akkor is hajszol utánad. Pont ugyanaz a hallgatat, napba fort végtel légy. vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek űri kékét, mint bárki másnak. Azt is táncnak fogjuk nevezni, és majd elutazunk, ha vége, valahol újra kezdjük az egészet. Ma tényleg nem érhet utol senki, ezen még sokat fogunk nevetni. Vízben nyúlnak a fények, a végüket fogjuk a parton. Minden boldogan éles, a baj messze csatangol. Pont ugyanaz a hallgatag napba ford végtelen lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek, tűri kékét, mint bárki másnak. És ma nem fogunk csöndbe lenni, ha kicsit jobban foglak szeretni. És ha meg is potlunk a szélbe, majd azt is táncnak fogjuk nevezni. És majd elutazunk, ha vége, valahol újra kezdik az egészet. Na tényleg nem érhet utol senki, ezen még sokat fogunk nevezni. És ma nem fogunk csöndbe lenni, ha kicsit jobban foglak szeretni. És ha meg is potlunk a szélbe, majd azt is táncnak fogjuk nevezni. És majd elutazunk, ha vége, valahol újra kezdjük az egészet. Na tényleg nem érhet utol senki, ezen még sokat fogunk nevetni.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak.